lelki alázattal. Hintelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor a nagyapostól, az ő szeretett tanítványának, Timóteusnak megírja ezt a levelét, akit ő lelki gyermekének is nevez egy másik helyen, akkor a gyülekezetet tartja szem előtt. Arról beszél, hogy mit kell tennie a Krisztus közösségének, hogy hiteles legyen az ő élete, minden élet megnyilvánulása és az ő szolgálata a világban. Hiteles legyen mindenek előtt a bizonyság tévő Timóteusnak az élete, és hiteles legyen az egész gyülekezetnek, a Krisztus egyházának az élete és élet megnyilvánulása. A gyülekezet egész. És ez a kihívás a testvéreim napjaink egyházának is, mint volt az első század kereszténységének. Hogy bár tudjuk azt, hogy az egyház, a gyülekezet az a bűnösöknek a közössége, mégis a gyülekezet, mint Krisztus népe hivatott arra, hogy az őt küldő mennyei urának, a megváltó Jézus Krisztusnak a dicsőségét hordozza és megmutassa a világban. Mert kitanúskodik a megváltó szeretetéről, ha nem az a nép, amelyet vére hullásával választotta el magának, elkülönített és megszentelt az ige, a Szentlélek és a sákramentumok igazságába. Ki tanúskodik az élő Krisztusról, ha nem Istennek az a népe, amelyet összehív, ahogy összehívott ma minket ez erre a helyre. Azért, hogy ne csak halljuk, hanem meghalljuk és szívünkbe fogadjuk az ő beszédét, és kimenve a világba, bizonyságot tegyünk róla. Mert biztos, hogy sok és nagy a személyes életünk nyomorúsága. Néha nagyobb, mint azoké, akik előtt bizonyságot kell tenni. És mégis, éppen ennek az igének, a bizonyságtételnek, a tanúságtételnek a hitele attól van, testvéreim, ha valaki mi élete minden nyomorúsága ellenére bizonyságot tud tenni arról a mennyei szeretetről, amelyet megtapasztalt az üdvözítő Jézus Krisztusban. Ennek a választott közösségnek, az Isten népének, a gyülekezetnek, az ekléciának, ahogy Pál apostol használja, a feladata és ismertetni jegye mindenek előtt, így hallottuk a hitéből, az első versből, az, hogy imádkozzék. Mindenek előtt imádkozzék. A gyülekezetnek és a keresztény embernek tehát nem lehetősége csupán az imádkozás, hanem kötelessége. Ahogy nemrég hallottuk a konfirmációi bizonyságtételekben, a Heidelbergi K.T. hitvallásunk 116. kérdés és feleletében, miért szükséges a keresztény embernek imádkozni? Azért, mert ez kívánképpen való része, vagyis különös része annak a hálának, amelyet Isten tőlünk kíván, és azért, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akiket ő tőle szívbéli imádságban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát is adnak. Megint mondom, nem lehetőség, hanem kötelesség imádkozni a keresztény embernek. Mert az imádság, testvérei, az Isten erőterében való lét, abban való mozgás és megmaradás. Mi több, az élő Istennel való beszélgetés, az élő kapcsolat. A gyülekezet közösségében, ahogy szoktuk imádkozni, talán sokszor nem is fogjuk fel értelmét, hogy az angyalok és az üdvözült lelkek társaságában vagyunk együtt. Akkor, amikor Isten imádságban, az igében ölemel minket, ugye mit vagyunk, és lélekben mi is azokkal, akik az idő kezdetétől fogva a kegyelem által kiválasztottak, és akik az idő végezetéig mind-mind választottak lesznek. Ugyan mi időileg ebben a földön itt vagyunk beszorítva, ebben a történelmi időbe, de mégis együtt vagyunk azokkal, akik választottak, és akikkel majd együtt zengjük, ott fent a mennyei Jeruzsálemben, a mennyei Krisztus trónja előtt az örökké dicsőítő éneket. Az imádság élő beszéd az Istennel. Azt is mondhatnám, hogy mennyei csetelés. Folyamatosan. És az imádságban nem akar valamit az ember, hanem hagyja. Sőt, kényszeríti magát, hogy Isten akarjon velem valamit. Nem ő akar valamit. És sokszor, testvéreim, ezért van, hogy nem jól imádkozunk. Mert mi akarnánk valamit az imádságban? Ki kényszeríteni Istentől? Holott az imádság lényege éppen az, hogy Isten akarjon valamit velünk. Hát nagyon sokszor elmondjuk, a Krisztustól tanult imádságban legyen meg a te akaratod, és olyan kevéssel vesszük ezt komolyan. Te szeretnék, hogy én akaratom legyen meg. Ahogy én akarom. És mindegy, hogy Isten mit akar, és Krisztus mit akar. Fontos, hogy én mit akarok. Az imádságnak ez a lényege. Úgy kerülünk bele az Isten erőterébe, úgy kerülünk bele a Krisztus szeretetébe, hogy nem akarunk semmit. Pontosabban azt akarjuk, hogy Isten kezdjen valamit, a mi életünkkel, a mi gondolatainkkal, a mi gondjainkkal, a mi kérdéseinkkel, és ő adjon választ azokra. Testvérek, hányszor magának imádkozik az ember? Csak kérdezzem meg most, te, aki itt ősz, te is így szoktál imádkozni, hogy magadnak és magadért. Mert itt az ige, ahogy hallottuk, arra hív, hogy imádkozzatok másokért. Legyen alkalom, hogy a bőségből másnak is jusson. Isten kegyelme elérjen minden ember, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, hallottuk az igéből. Tudjátok, testvéreim? Az imádkozó élet, akár egyedül imádkozik, akár a közösségben, az mindig hat. Olvastam nemrég valaki kórházi ágyon feküdt, és hívő ember lévén bevitt magával egy ilyen mindennapra való elmélkedést, bizonyára sokan a testvérek közül tartanak különböző kiadású ilyen könyveket, hogy van egy ige, és ahhoz egy napra való elmélkedés hozzá. És ő minden nap kinyitott ezt a könyvet a kórházi ágyán, olvasott belőle, és imádkozott. És az egyik este a nem lesz-e tőle fekvő beteg társa megkérdezte, hogy mi is az, amit olvas. És mondta, hogy ez egy olyan könyv, amit minden nap elő szokott ő venni, benne van egy bibliai mondat, és ahhoz fűzően egy néhány gondolat és egy imádság. És kérdezte ez a beteg társa, hogy nem adná neki is oda. De hogy szívesen átnyújtott a könyvet, és látja, hogy elolvassa az első oldalt, a második oldalt, a harmadikat, a negyediket, és egyszer csak oda szólt, hogy elnézést, de ezt mi nem így szoktuk olvasni, hanem minden nap egyet szoktunk olvasni. De mondta ez a beteg, nem baj, engedni azért, hogy olvassam, hogy nem. És nem tette le addig a könyvet, míg kiolvasta a teljes könyvet. És hajnalban riasztották, mert hörgésre ébredtek egy. Riasztottak egy szolgálatban lévő orvost, és ez, aki kiolvasta este a könyvet, más reggel meghalt. És emlékezik vissza ez az asszony, aki kijött a kórházból, hogy milyen szüksége volt ennek a valakinek? Arra, akit ott halála előtt megkaphatott. Mert ugye mi megszoktuk azt, hogy csak egy oldalt olvassunk el. de neki arra volt szükség, hogy az egészet elolvassa. Milyen a lélek testvérei, mint a kihasszott föld. És hogy hat az imádság? Nem is tudjuk. De ott, ahol látszik egy életben az imádság, ott a hatása van. Lehet, hogy nem úgy, ahogy gondolnak, és nem akkor. Sokszor nem is úgy, ahogy mi kérnénk, de az imádságos életnek, megint mondom, akár egyéni, akár közösségi hatása van. Kinek-kinek másra van szüksége, ahogy itt az apostol mondja, könyörögni, esedezni, kérni, hálát adni, de mindezzel menjetek el az Isten elé, és imádkozzatok. Mert azt mondja az ige, hogy mindenkiért kell imádkozni, de különösen azokért, akik döntően befolyásolják az életünket. És kimondja Pál apostol, a királyokért és a teljes valókért, mondanánk ma a világi hatalomban lévőkért is kell imádkozni. És elérkeztünk testvéreim, azt hiszem, hogy korunknak az egyik neurotikus pontjához, mert olyan nehéz ezt megtenni, különösen akkor, ha az embernek nagyon erős pártkötelezettsége van. Mert ugye nagyon nehéz imádkozni azokért, akiket le akar az ember győzni. Mikor az apostol írja ezt a levelét, ne felejtsük el, az első század a római birodalmában vagyunk, ahol a birodalomban jobb esetben megtűrték, mint egy kis szélsőséges szektát, egy elhajló zsidó közösséget, az első keresztény közösségeket, de ismerjük a történelemből, hogy az első század második felében már nagyon keményen üldözték, és ez körülbelül 2,5 évszázadon át nagyon keményen tartott. Üldözték a keresztényeket, és mégis érvényes ez, amit hallunk az apostoli tanításból. Hogy imádkozzon a gyülekezet azokért, akik üldözik, akik nincsenek a javára, vagy akik éppen csak megtűrik őket. Pál apostol egyszerűen azt mondja, vagy egyenesen azt mondja, hogy a római császárért és a császár jógyerői helytartóiért is imádkozni kell a gyülekezet közösségében. Ez az ortodox testvéreink olyan komolyan veszik, hogy ma is be van építve a keleti egyházak liturgiájába, és ez itt volt döbbenünk meg a kommunizmus idején is, hogy az ország vezetőiért imádkozni kell, ezzel a liturgiának a része. Döbbenetes a mi számunkra, és olyan nagy kritikával élünk, hogy nehezen tudjuk ezt megtenni. De mégis, azt mondja az ige, hogy Istennek hatalma van arra, hogy a szíveket megfordítsa. A demokratikus korunkon a szíveket lecserélje. Hogy olyan szívek álljanak oda, vezetőkül, a közügyek intézésére, akiknek az Isten a kezébe veszi az életét, a szívét, az érzéseit, a gondolatait. Mert az ország jóléte mondja évszázadokkal korábban Jeremiás próféta a babiloni fogságban lévőknek, hogy imádkozzatok és dolgozzatok annak az országnak, annak a városnak a jólétén, ahová ti fogságba vitettetek, mert annak a jóléte lesz a ti jólétetek. Imádkozzatok az ország jólétéért, mert az ország jóléte lesz a ti keresztény életeteknek is a jóléte. És ne akarjatok szerint életet élni, úgyhogy hát az én imádkozó életem az elkülönül attól, ami történik a mindennapokban. Ez egy hamis igény testvéreim, szemérmes keresztjének részéről is, a világ másik oldalának részéről is, akik azt mondják, hogy a templomok, vagy a keresztjének és a hívők és a papok maradjanak benne a templom falai között. Hát ha elfogadjuk ezt, akkor elfogadjuk, hogy Istennek csak a templom falain belül van hatása, és nincs a világban. Holott éppen nem arról van szó, hogy Isten a mindenek ura meg tudja fordítani az emberi szívet. Hogy új szívet adjon az ő népe sorsát illetően is. De hogy lehet imádkozni? Úgy, hogy az Isten akarata történjen meg. És nem úgy, hogy vesztenek el az én ellenségeim. Hanem az Isten akarata történjen meg. Mindabban, ami van, ami megtörténhet, ami még előttünk van. Testvéreim, a csarkítottan fogalmazok, nem lehet párt szívvel imádkozni, csak Krisztus szívvel lehet így imádkozni. Aki mindent oda tesz, a megváltó kegyelme elé, és azt mondja, Uram, a te akaratod legyen meg mindenben, de úgy intézd a te népednek sorsát, és olyanokat állíts oda, akik az ország jólétén és a mi jólétünkön is munkálkodnak. Hogy Isten fordítsa az ő akarata szerint a döntéshozó szívét, ahogy Jeremiás próféta is írta az ő levelében a babiloni fogságban sínlődőknek. Imádkozzatok és dolgozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságot vitettetek. És Isten félelemben való élettel éljetek, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt olvassuk az igéből. Most testvéreim, ha tegyem fel végül a sarkított kérdést, szabad-e imádkozni a politikusokért? És azt halljuk az igéből, hogy nem az szabad, hanem kell. Még akkor is, hogyha nem értünk velük egyet. Még akkor is, hogyha úgy látjuk, hogy hiába van. Mert sokszor a keresztény ember is beleesik abba a bűnbe, amit a nagy puritán író a Kegyesség gyakorlása című könyvében, Megyesi Párról van szó, ír, hogy a kegyesség gyakorlásának az egyik nagy akadálya éppen az, hogy a döntési helyzetben lévő, magas tisztséget viselő emberek istentelensége látszán a keresztény ember ahelyett, hogy imádkozna, felszabadítva érzi magát arra, és minden ember, hogyha a nagyobb megmerik a gonoszságot csinálni, akkor nekem is szabad. Nagy akadálya ez a kegyességnek, mondja Megyesi Pál. És nagy akadálya az Isten szerinti életnek is. Ha mi felszabadítva érezzük magunkat, hogy a magunk is stikliét megcsináljuk azért, mert a nagyok megcsinálják a nagy stiklit. Imádkozzatok, mondja az apostol, minden előjáróért, hogy Isten fordítsa meg a szívüket, hogy az ő akarata szerint éljenek. Hogy a lehetőségek művészetében, ugye így szokták nevezni a politikát, megtörténjen a sokszor lehetetlen, hogy Isten megadja a biztonságosat, a hit, a döntés szabadságának lehetőségét. Mert az, aki imádkozik, a szem, és sokszor az értelem számára is lehetetlen dolgokat kísérel meg. De a bizonyossága mégis az, hogy megtörténik, mert Isten jelenléte nem abban van, hogy az én kívánságom szerint beteljesíti-e azt, amit kérek tőle, vagy nem, hanem abban, hogy hatalma van, hogy a saját akaratát végigvigye a történelmem. Nem olyan régen e-mail érkezett az elektronikus postaládába, és egy hívő ember tett bizonyságot arról, és hívott egy nagy találkozóra, amelyben azt mondotta, hogy az ő nagymamája, aki a 1944-45-ös úgynevezett nagy felszabadító szovjet élményt megélte, azért imádkozott egészen haláláig, hogy az orosz csapatok elhagyják a hazaföldjét. És nagymama úgy halt meg, hogy még mindig itt voltak. és azt mondotta, hogy most ő az unoka. Mikor erre a nagymamára gondolt, mégiscsak azt látja, hogy Isten hatalma nagyobb volt, mint a világ akkori legnagyobb és legerősebb hadserege. Mert a nagymama megkísérelte a lehetetlen. És bizonyos volt abban, hogy ez megtörténik. És bár földi szemeivel nem látta meg, mégis beteljesedett az, amiért imádkozott. És most már tudja, hogy nem földi hatalmak, hanem az Isten mindenek fölött való igazsága és szeretete. Nagyon minden földi hatalomnál. Imádkozzatok, mert az imádság az a lehetetlen megkísértése. És mégis bizonyossága, hitnek a bizonyossága, hogy megtörténik. Mert Isten a maga akarata szerint tudja formálni a közéletet, a közélettel forgalódó embereknek a gondolatait, és tudja formálni a mi szíveinket is. Hogy feladva önzésünket, feladva talán kicsi hűségünket, merjünk és tudjunk imádkozni az apostoli bizonyságtételhez hasonlóan azokért, akik előttünk járnak, akinek a döntése hatással van a mi életünkre is. És még egyet szeretnék testvéreim hozzátenni. Nem csak a közéletben forgolódókért, hanem mindazokért, akiknek a döntése hatással van az életükre. És gondoljatok a családokra. És a családokban nagyon sok olyan emberre, akinek a döntése sokszor olyan hatással van, hogy az ember a családi ügyességét inkább elmarad a tempomból. Ahogy hallottam, inkább hamarán hazamegy, hogy vasárnap egy fél órával nehogy elkésse a vasárnapi ebéd közös nagy élményén. Igen, akinek az élete hatással van az életetekre, azokért is imádkozzatok, hogy Isten az ő akarata szerint fordítsa meg, hogy szeretettel fogadjon és várjon, és adjon ajándékot az, aki fölötte van annak, amit mi remélünk. Hát imádkozzatok. Erősen imádkozzatok, és bízzatok abban, hogy Isten a maga akarata szerint tudja forgatni személyes életünket, közösségi életünket, az ő népének életét. Amen. A 475. dicséretünk első versével feleljünk rá a hallott igére. Újra teremtődéséért. Oly nagy hatással van ránk a világ és a világ gondolkodása, hogy zsigerből sokan messzire dobják maguktól a gondolatnak a lehetőségét, és hogy imádkozni kellene azokért, akik döntési helyzetben vannak országunk, nemzetünk sorsát illetően, határon innen és határon túl. Te pedig ma éppen arra hívtál és arra biztattál, hogy legyen bátor a szívünk szólni azokért, akik most, akik 4 év múlva, 8 év múlva, és ki tudja hány év múlva hordozzák a te népednek sorsát. Tudjuk, hogy nem rajtuk fordul meg, de ők is nagyon fontosak ebben, hogy hogyan alakul egy népnek a sorsa. Köszönjük azokat a vezetőinket, akiknek az életük már most imádságos. Akik úgy indultak el és indulnak el szolgálatukra, hogy először megkérdeztek téged és kérték a te áldásodat. És kérünk és imádkozunk azokért, a közszolgákért. Bárhol is legyenek, akik még messze vannak ettől az élettől, hogy őket is fordítsd oda a mennyei igazsághoz. Hogy minden döntésükben ne csak a földi, a törvények adta lehetőségeket tudják használni, hanem tudják használni a szívnek és a szeretetnek a lehetőségeit. Mert oly könnyűvé tudja tenni olykor egy-egy ügynek az intézését. Van egy mosoly, van egy szív, van egy jó indulat, és nem csupán a merev aktatorogató akarat. Ezért imádkozunk mindenkiért. Azokért is, akiket nem ismerünk. És imádkozunk azért, hogy a te népedet hív megtérésre, és legyen ereje, hite megújulni, és egy időre megmaradni abban a kegyelemben, amelyet adtál a te gyermekeidnek. És fogadd el azt a kicsi életet, amit nem sokára idehoznak eléd, és a keresztvízben választ el magadnak, fiad vére hullásával pecsételd el az ő életét. És hallgass meg minden mi könyörgésünket, amelyet csöndben eléd teszünk a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.